Szeretettel köszöntöm vendégemet, dr. Schwab Richárdot, aki gasztroenterológus, belgyógyász, a mikrobiom szenvedélyes kutatója. Szia!
Szia, Dina, és szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
De most ebben a pillanatban éppen nem kutatod a mikrobiomot.
Most éppen hozzád jöttem egy jó beszélgetésre.
Ez az időszak kimarad, de egyébként igen, 0-24-ben.
Hát ez nagy túlzás. Én azt gondolom, hogy szenvedélyesen foglalkozunk azzal, ami hát így az orvosláson belül leginkább ehhez kötődik, inkább így mondom, és ez egy új vizsgálómódszer, azt szoktam mindig mesélni, hogy ez olyan, mint amikor Leeuwenhoek felfedezte a mikroszkópot, és akkor tulajdonképpen beletett mindent a mikroszkóp alá, és megnézte. És állati érdekes dolgokat lehet látni. Tehát szemben egy probléma, nekem erről, mint jó szakbarbárnak a mikrobiom jött eszembe, megnézem, és akkor vagy összefüggést mutat, vagy nem. És általában azokról beszélünk, amiről kiderült, hogy igen. Aha. Azokról nem beszélünk, amiről kiderült, hogy nem. De nagyon sok van, ami nem, csak arról nem beszélünk.
De azért nem mindenről a mikrobiom jut eszembe.
Nekem
ugye?
Mindenről.
Ja, mindenről. Na figyelj, arra is rátérünk majd, jó, hogy mit jelent a mikrobiom egyáltalán, de először essen szó magáról a rákbetegségről, hiszen ugye itt mindig az a kérdés az emberek fejében, vagy legalábbis nagyon sokszor felmerül, hogy vajon valaki ezt hozza magával, született, öröklött, genetikai, vagy pedig az életmód hatására alakul ki.
Igen, hát ez az elmúlt 30 évben egy visszatérő kérdés volt, és ha Peták Pistával visszamegyünk a karrierünk elejére, amikor Kéri György és Papákos, meg Koppel professzor inspirálására mi ezzel elkezdtünk foglalkozni, akkor az volt ez a 90-es évek, ugye még zajlott a Human Genome Projekt, még a Genom Projekt, és azt gondoltuk, hogy ha meg lesz a térkép, akkor tudni fogunk mindent, nyilván a génekben van kódolva a betegség. Kéri Gyuri hozta be azt a tudást, hogy ez a jelátvitel szabályozza a sejtek egymás közötti viszonyát, kik osztódjanak, kik halljanak meg, és amikor ilyen jelátviteli problémák, zavarok vannak, hazugságok. A Gyuri mindig ezt mondta, Jóka mindig ezt mondta, hogy ezek a hazugságok vezetnek a daganatokhoz. És hát amikor elkészült a Human Genome térkép, aztán sokkal később, vagy nem sokkal később a Human Cancer Genome térkép, Atlas, ugye 2013-ban, akkor egy kicsit meglepődtünk, mert látszott, hogy nagyon komoly összefüggés van, amit molekulárisan lehet látni, de az is látszott, hogy azért nem teljes a kép. Tehát azt nem teljesen értettük, hogy mondjuk ha ez random módon alakul ki, a mutációk, akkor miért nem összevisszaság van? Tehát 800 gén van nagyjából összefüggésben a daganatokkal. Miért van az, hogy ennek egy úgynevezett long tail elosztása van, ami azt jelenti, hogy vannak eszméletlen gyakran összefüggő gének, és vannak szinte soha, tehát alig-alig előforduló gének. Tehát, hogy nem random, ezek nem random mutációk, amik bekövetkeznek, sőt, kiderült, hogy vannak olyan típusú jelek, ami úgy működik, mint egy tempomat az autóban. Tehát, hogy a gázpedál nem egyszerűen beragad, hanem a sejt tudatosan megnyomja a tempomatot, aztán valamiért ez a tempomat beragad. És így vezet ez daganatképződéshez, de ott volt számomra a legizgalmasabb daganatok egyik, a vastagbélrák, ahol konkrétan 30%-ában körül a betegeknek nem találtunk egy ilyen gázpedál jelet a daganat kialakulásban. Mármint, hogy nem mi nem találtunk, hanem nem publikáltak ilyet. És hát érdekes volt látni, hogy ezekben az esetekben összességében a sejt felszínen lévő növekedési faktor receptort, ha gátoltuk, vagy gátolják klinikumban, és ezek törzskönyvezett gyógyszerek, akkor a daganat sejt megáll az osztódásban. Tehát magyarán valahogy kívülről kapja ezt a szignált. De vajon honnan kapja ezt a szignált kívülről? Tehát nagyon érdekes volt. Ugye visszatérve az alapmodell, ez ugye nagyon fontos, hogy legyen egy elromlott, beragadt gázpedál és egy elromlott fék. Így válik irányíthatatlanná az autó, ez az, amikor kontrollálatlanul osztódik a sejt. És ugye láttuk, hogy hol romlott el a fék, hát a fék jelet mondjuk egy vastagbélek esetében az esetek döntő többségében egy APC nevű génben a mutáció az megvan, de nem találtuk itt a jelet. És akkor 2018-ban jött ki egy számomra egészen szemfelnyitó és megrázó publikáció a Science nevű orvosi heti labban, a világ egyik legmagasabb presztízsű lapjában, ahol egyrészt megtalálták azt, hogy egy genetikailag determinált betegségben, amikor örökli a páciens ezt az APC mutációt, és kialakul egy úgynevezett FAP-szindróma, amikor már tinédzser korban több ezer polipja van a pácienseknek, és egyetlen módja a gyógyulásnak, hogy ki kell venni az egész vastagbélet, nem lehet megállítani a folyamatot. Tehát ha valamire azt gondoltuk, és itt választok a kérdésedre, ha valamire azt gondoltuk, hogy mondjuk a FAP-szindróma az egy full örökletes daganat, ahol aztán tényleg semmi szerep az életmódnak és a környezeti tényezőknek, hát pont a FAP-szindróma volt az, és a vastagbélek. Most itt kiderült az, hogy ha ezt a gént beviszik, ezt az APC gént beviszik egerekbe, és ezeket normál körülmények között tartják, akkor ugyanúgy kialakul a daganat, de ha csíramentesen tartják őket, magyarán nincs bélflórájuk, akkor nem alakul ki. Tehát nincs vastagbélrák bélflóra nélkül. És itt leesett azért a tantusz, hogy nyilvánvalóan, ha nincs egyáltalán fék egy autóban, akkor legkisebb gázjelre probléma van, de hogy a gázjelet ilyen értelemben, például ebben a 30%-ában a betegeknek valahogy kívülről lehet adni, és az a lényeg, hogy itt aztán el tudták kezdeni, lett egy modell, az APC mutáns egerekben elkezdtek keresni baktériumokat, ami ki tudják váltani a daganatot. És kiderült, hogy van két olyan egymással együttműködő baktérium, amik együtt kiváltják a vastagbélrákot, külön-külön nem.
Akkor ezt kell megtalálni, ugye? Ezt kutatjátok. Vendégem dr. Schwab Richárd, gasztroenterológus, belgyógyász, a mikrobiom szenvedélyes kutatója.